Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az Isten tiszteleten. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Isten elhozta közénk Barát János nagy tiszteletű úrat, aki ma fogja közöttünk Isten igéjét hirdetni, illetve a most következő estéken. Köszöntjük az ő kedves családját is, és Isten tegye áldottá mi együttlétünket, közösségünket, új életet adó alkalmunk, hadd lehessen gyümölcsöző az ő nagy neve dicsőségére.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy, akihez lehet jönni, akit meg lehet szólítani. Köszönjük, hogy előbb kerestél és előbb szóltál hozzánk, mint hogy éltünk és lélegeztünk volna. Köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy nyilvánvalóvá tett számunkra akaratodat, jellemedet, hogy meglássuk, mennyire szereted a bűnös embert, és büntetés helyett életet terveztél neki. Éppen ezért kérünk, hadd halljuk meg és vegyük komolyan mai üzenetedet. Kérünk, tedd számunkra világossá a te istenséged. Hadd vegyük észre, hogy nagyon nagy szükségünk van rád. Atyánk, te tudod, hogy hogy vagyunk most is itt. Honnan jöttünk, miből jöttünk. Könyörgünk, hogy szent lelkeddel munkálkodj bennünk. Segíts, hogy téged megismerjünk, veled élő, személyes kapcsolatba kerüljünk, vagy ha már megismertünk téged, kapcsolatunk még inkább megerősödjön és elmélyüljön a te evangéliumod által. Áld meg ezt a mai alkalmat, és tedd az ígét üzenetté számunkra, élet lehetőségévé és forrásává. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk meg Istennek szent igéjét, ahogyan keresi a mi szívünket és lelkünket, és ez az ige írva található a János evangéliuma 3. részének 1. 8 verséből eképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhében, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod az úgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Ez Isten írott igéje. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban evangelizáció lett hirdetve, és az evangélium az öröm üzenet, jó hír, és amikor evangelizáció van, akkor még inkább sűrített formában jön az örömüzenet. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ami ma itt el fog hangzani, az egyszerre lesz örömüzenet, és egyszerre lesz a legfájdalmasabb üzenet. Ha valaki megerősödik az örömüzenetben, és komolyan veszi azt, örömforrás lesz számára, de ha valaki ezt az örömüzenetet nem fogadja be, annál gyászosabb nem lehet, mint hogy valaki elutasítja az élő Istent. Egyszerre örömüzenet, és egyszerre a legnagyobb és legfájdalmasabb hír. Jöhet ez valóban egy helyről. Mint amikor a kisfiú, aki kísérte az édesapját az erdőbe, mert favágó volt, és amielőtt az édesapja neki kezdett a munkának, bele lehelt a tenyerébe, egy jó párat, és megkérdezte a kisfiú, mit csinál édesapám? Azt mondja, le van dermedve a kezem a hidegtől, egy kicsit megfújom, hogy a meleg levegő által mozgékonyabbak legyenek az ujjaim, és jobban tudjak dolgozni. Dolgoztak egész délelőtt, délre hazamentek ebédelni, ott forró leves várta. Az édesapa fogta, elkezdte fújni a forró levest, megkérdezi a gyermek, hát mit csinál édesapám? Hát mit, fiam, hát te is tettél már ilyet, hát forró leves, egy kicsit megfújom, hogy a hideg levegő által jobban hűljön a leves. Mire a gyerek megszólal, hely, de érdekes szája van édesapámnak, hát egyszerre jön abból ki a meleg meg a hideg levegő. Kedves testvérek, nem a hideg és a meleg levegő jött ki egyszerre, hanem viszonyítási kérdés. Az evangélium csak azoknak örömüzenet, akik komolyan veszik. Akiknek nem, lehet, hogy azt gondolják, hogy engem ez nem érdekel, vagy közömbös, vagy nem számít, egyszer annak nagyon-nagyon komoly következménye lesz, amikor az embernek letellik az első előadás része, mint a színházban, összehúzzák a függőny, de ott még nincs vége, mert jön majd a második része a színházi előadásnak. Nekünk a földi életünkkel nem ér véget az életünk. És ezért lényeges, ami ide le van írva az Isten igéjébe, hogy szükség néktek újonnan születnetek, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Na, kedves testvéreim, akkor, amikor egyre több helyről jön az információ, hogy ünnepeljük a reformációnak az 500. évfordulóját. Áldott dolog ment végbe, amikor Luther Márton elkezdte tanulmányozni az Isten igéjét. És az nem úgy kezdődött, hogy Luther Márton arra gondolt, hogy ó, annyi rossz dolog van itt az egyházba, szervezzük újjá az egyházat. Luthernek a reformáció először a szívében ment végbe. És amikor a szív reformációja végbe ment az ő életébe, és végbe ment másoknak az életébe, akkor jött el az Anya Szent Egyháznak a reformációja. De az Isten nem külső egyházi reformációt akar ma sem, hanem az élet reformációját akarja. És az élet reformációja az mindig az újjászületéssel kezdődik. Azt olvastam az igében, hogy egy ember ment az Úr Jézus Krisztushoz, akit Nikodémusnak hívtak, meg is van róla jegyezve, hogy a farizósok között élő ember volt, farizeus volt, a zsidók egyik vezető embere volt. Az igéből kiderül, hogy éjszaka megy, ennek két oka is lehetett. Az egyik, hogy nem nagyon akarta ő reklámozni, hogy találkozik az Úr Jézus Krisztussal, mert bár vágy volt a szívében, de nem akarta, hogy azok a farizeusok, akikkel ő egy táborba tartozott, és sokak közülük már nem szerette az Úr Jézus Krisztust, nem akarta, hogy rosszalják. Ezért szép csendben, ne tudjon senki róla, úgy akart az Úr Jézus Krisztushoz menni. Másrésztről azért is mehetett még éjszaka, mert akkor lehetett egyébként valóban a zsidók akkor tudták a legnagyobb beszélgetéseket is végrehajtani. Az első kérdés, hogy te hogyan jöttél most ide? Evangelizáció van, és sokszor nem is tudunk mit kezdeni ezzel. Sokszor úgy jövünk el egy evangelizációra, hogy senki nem tudja, hogy ide jövünk. Pedig az nagy tragédia, ha senki nem tudja. Mert ahol az életet hirdetik, ahol az új életet hirdetik, oda nem csak nekünk kell jönni, hanem az első lépés az a minimum, hogy hívogatok másokat is. Tudom, sok-sok rossz tapasztalatunk van azzal, amikor valakit piszkálnak, hogy gyere már el a templomba, akár családtagjainkat, hogyha egyáltalán nem közelítenek Isten felé. Sokszor rossz tapasztalatunk van nekünk azzal, hogy bárkit bátorítanánk, lehet, hogy legyint egyet, de lehet, hogy még nem is próbáltuk ki, nem is bíztattuk. De egyet el tudok mondani a hívogatással kapcsolatban, hogy kedves testvérek, amikor Isten arra bátorít bennünket, hogy hívogassunk másokat, akkor nem kell előre a kudarctól félni. Mert hogy Isten nem azt bízza rád, hogy megtérítsd a másik embert, majd mindjárt elhangzik az ígérnek a magyarázatában, én se tudok senkit sem megtéríteni, se nem tudom elvégezni azt, hogy új életet kapjam. Azt csak az Isten tudja elvégezni. Ránk Isten a postás feladatot bízza. Gondoljatok el, hogyha egy postás megnézné a levelet, tudja, hogy kinek kell átadni, és azt mondaná, mi történik akkor, ha nincsenek is otthon? Mi történik akkor, ha leszerelték a postaládát? Mi történik akkor, hogyha igazából lehet, hogy otthon vannak, és jó rám kiabálnak, hogy miért hozta ide ezt a levelet? A postás nem érdekli. Mert ő neki az a feladata, hogy a levelet átadja. És kedves testvérek, még a postás azzal sem foglalkozik, hogy mi van benne a levélbe. Nem neki kell megválaszolni, nem neki kell reagálni, neki csak át kell adni az üzenetet. És nem bántani szeretnélek benneteket, nem azért vagytok itt. De Isten kegyelméből lesz még holnap is, ha megtart bennünket, holnap után is, meg azután is alkalom. Gondolkozz el, hogy nem kellene valakinek átadni egy üzenetet. Mert már lehet, hogy régóta gondoltál rá, hogy egyszer megcsörges valakit telefonon. Vagy azt mond neki, hogy te figyelj, találkozunk itt a Deszka templom előtt, és együtt bejövünk ide. Nagyon nehéz egy templom küszöbet is átlépni. Áldott dolog, hogyha nem csak olyanok vannak itt az evangelizáción, akik vágyódnak az Isten igéje után, hanem olyanok is vannak, akik igazából nem tudják, hogy miért jöttek még ide, olyanoknak is itt kell ülni ezekben a padokban, akik csak kíváncsiak, akik még nem veszik komolyan Jézus Krisztust. De ha eljönnek, lehetőségük van arra, hogy mégiscsak halljanak róla valamit. Kedves testvérem, Nikodémus kíváncsian érkezett. Van-e benned kíváncsiság? Na nem arra nézve, hogy hát milyen lesz ez a lelkipásztor. Emberileg nézve nem baj az, ha van egy kis kíváncsiság, hogy más lelkész hogyan prédikál. De van-e bennünk szent vágy még, szent kíváncsiság, hogy az Isten valamit mondani akar nekünk? Én nem tudom, hogy hogyan jöttél ide. Én nem tudom, hogy milyen kérdések feszegetnek téged. És tudjátok, furcsa műfaj ez, hogy én innen beszélek, ti pedig hallgattok. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy vajon... Ha azzal kezdtük volna, hogy elkezdünk beszélgetni, hogy mit mondtok nekem, hogy mi zajlik az életedben, hogy mi zajlik a gyülekezetedben, hogy mi zajlik a mindennapjaidban. Nikodémus jön Jézushoz, és Jézusnak elkezd beszélni arról, hogy Mester, hát tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Nagyon udvarias volt ez a Nikodémus. Nagyon szép dolgokat mondott Jézusnak. De ha valaki mélyebbre olvas, akkor nem azt mondja, hogy tudom, hogy te vagy a megváltó. Azt mondja neki, tudom, hogy te egy olyan tanító vagy, aki Istentől jöttél. Na tehát volt ilyen az Ószövetségben is, lehetne sorolni, hogy hány Istentől jött, tanító jött. És miközben ez az ember teszi a tiszteletköröket, lehet, hogy mi is azzal kezdtük volna, egy jó pár tiszteletkört teszünk, megkérdezték volna tőlem a testvérek, hogy hogy vagyunk, milyenek a mi gyülekezetünk, megkérdezték volna, hogy itt van-e a gyermekeink, akkor én megmutattam, tettük volna a tiszteletköröket. Ez a Nikodémus is ezt teszi, és azt olvasom az igében, hogy Jézus így válaszolt neki. Milyen kérdést tett föl Nikodémus? Semmiet. És Jézus válaszol neki. Miért? Mert Jézus a lényegre tapint. Most nincs helye a mellébeszélésnek. Nagy felelősség van az evangelizátoron is, sokkal nagyobb a lelkipásztoron, mert ő itt fog maradni. Isten tartsa meg, nagyon sokáig neki egy gyülekezetet kell pásztorolni. De én azért az Isten előtt vására viszem a bőrömet, mert ha elvállaltam ezt az evangelizációt, akkor most nincs idő mellé beszélni, mert el kell nektek, kedves testvéreim, mondani ugyanazt az üzenetet, amire Nikodémusnak is szüksége volt. És most nincs idő arra, hogy tegyünk egy körbeszélgetést, majd lehet a héten alakul, hogy úgy lesz. Mert a legfontosabb, amit el kell, hogy mondjak nektek, az ugyanaz, ami Jézus mondott. Szükség néked újonnan születned. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem láthatja meg az Isten országát. Ez nem azt jelenti, hogy Isten meg az Úr Jézus Krisztus nem érdekli, hogy mi van benned. Dehogy nem. Hát az Úr Jézus látta, hogy mi van Nikodémusba is. Látja, hogy hogy jöttél ide. Lehet, hogy nyugodtan, és lehet, hogy a legnagyobb fölzaklatottsággal. Lehet, hogy munkahelyről érkeztél, hogy be tudj esni, hogy itt legyél, és lehet, hogy pont amiatt szomorkodsz, hogy nincs munkád. Lehet, hogy onnan jöttél, amit így mondanánk, hogy magány, vagy társas magány, mert lehet, hogy nincs melletted senki, vagy lehet, hogy sok mindenki körbevesz téged. De igazából mégis azt érzed, hogy egyedül vagy, és senki nem ismer téged. Hát az örömüzenet az, hogy egy valaki biztos, hogy ismer itt téged. Jobban ismer téged, mint a legközelebbi családtagod. Jobban ismer téged, jobban belelát a szívedbe, lelkedbe, mint akiről azt gondolnád, hogy nagyon ismer téged, és ez a valaki az Úr Jézus Krisztus. És ő nem akar goromba lenni, nem lebecsüli, ami benned van, majd arra is ad megoldást, de most nincs mellébeszélés. Most egy fontos kérdésre mindannyiunknak lelkiképpen válaszolni kell. Hogy újjászülettünk-e már, vagy sem? Kedves testvéreim, ez azért fontos dolog, mert az Isten igéjéből a következő kis gondolatot lehet levezetni, és ha már csak ezt az egy gondolatot hoztam volna el nektek már, én hiszem, hogy ezért megérte eljönni ide. Az Isten igéjéből mi azt olvassuk ki, hogy aki egyszer születik, az kétszer hal meg. És aki kétszer születik, az egyszer hal meg. Ha tudod ezt az egyenletet, akkor minél több embernek add tovább. Ha nem, akkor most egy kicsit kibontom. A Bibliában kétfajta életről van szó. A biológiai életről, és arról a teljes életről, amikor újra Istenbe beoltatunk, és az nem csak addig tart, ameddig a szívünk ver, ameddig élhetünk, lélegezhetünk, hanem a sokkal teljesebb élet. Na most mindenki megszületik a biológiai életre. De aki egyszer születik meg csupán a biológiai életre, az kétszer fog meghalni. Ha csak az Úr Jézus Krisztus vissza nem jön. Meghal akkor, amikor eljön az az idő, hogy el kell menni minden élőknek útján. Úgy is mondhatom, hogy a biológiai életre születés a kisbetűs születés, a biológiai életből elmenetel pedig a kisbetűs halál. De aki csak biológiai életre született és nem születik víztől és lélektől újjá, az meghal a biológiai halállal, és meg fog akkor halni, amikor jön, hogy az Úr Jézus Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat, és akkor külön válik minden, és akkor lesz majd a nagy halál, ami nem azt jelenti, hogy vége lesz az ember életének, és ezzel nem rémizgetni szeretnék senkit. Isten se ezért írt a Bibliába, csak azt, hogy tudjuk. Az pedig úgy hívják, hogy örök kárhozat. Aki kétszer születik, az megszületik a kisbetűs életre, a biológiai életre. És megtapasztalja azt a nagy csodát és azt a titkot, hogy víztől és lélektől újjászületik ebben a földi életben, annak is meg kell halni ugyanúgy. Meghal a biológiai halállal, de amikor eljön az ítélet, az nem az örök kárhozatba megy, hanem az örök életbe. Így jön ki, hogy aki egyszer születik, kétszer hal meg, aki kétszer születik, egyszer hal meg. Kedves testvéreim, ha most felkeltette ez az érdeklődésedet, akkor most nagyon gyorsan le kell, hogy csapjunk arra, hogy itt be kell, hogy kapcsoljon mindannyiunknak az életébe, hogy akkor hogyan lehet újjászületni. Aki pedig itt van és már régóta hallgatja az igét, annak azért becsülettel oda kell tenni a kérdést. Úr Jézus, én már újjászülettem, mert régóta hallgatlak téged. Ezt le kell tisztázni mindannyiunknak. Már csak azért, mert ahhoz, hogy a mennyei állampolgárságot elnyerjük, ahhoz e földi életben kell újjászületni. Ahhoz, hogyha én egy országnak állampolgára akarok lenni, ott kell születnem abban az országban. Az Isten országa az nem a halál után kezdődik. Mit mond az Úr Jézus Krisztus? Az Isten országa közöttetek van, vagy így is mondja, hogy bennetek van. Annak itt kell elkezdődnie. Aki nem itt kezdi az Isten országát, az semmiképpen nem mehet be az Isten országába, mert akkor már késő lesz. Hát hogyan megy végbe, kedves testvéreim, az újjászületés? Nagyon egyszerű a dolgom, mert hogy hogyan megy újjá végbe? Erre azt kell, hogy mondjam, ezt senki nem tudja igazából. Hát ez egy olyan nagy titok, mint ahogyan maga a biológiai élet. Hiába elemezzük mi, hogy egy élet hogyan fogantatik meg testiképpen. Az újra és újra, hát az egy nagy csoda. Kedves testvéreim, amikor az első gyerekem született, akkor sokáig nézegettem, és azon gondolkoztam, hát ez hogy történhet meg, hogy egy ilyen kis emberke, aki egyébként ott formálódott az anyamében, és bekukkattottuk hozzá, láttuk, hogy most már itt van, és észre lehet venni, hogy egy élet. Nagy csoda. Nem szabad lebecsülni, nem természetes dolog ez. Megdöbbentem egyébként a biológiai életnél is. Annak, hogy egy gyermek megfogadjon. Az összes férfi-nő együttlétből a szám adatai 5% esélye van annak az összes együttlétből, hogy egy gyermek megfogad, és egészségesen megszületik. Adj hálát, ha gyermeked van, gyermekeitek van, ha unokád van, unokáitok vannak, az egy kész csoda mindig. Hát ilyen nagy csoda az új élet is. De hogyha ilyen nagy titok, akkor az a nagy kérdés, hogy lehetséges ez? Hát ha az Isten azt mondja, az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születnetek, akkor biztos, hogy lehetséges. Ki által? Az Isten végzi el. De azért valamit mi emberileg mégiscsak levezethetünk és érzékelhetünk, hogy hogy megy a lelki újjászületés. Kedves testvéreim, az ugyanúgy megy, mint a biológiai élet. A biológiai élet az úgy kezdődik, hogy megfogan a kis magzat. Az Isten úgy ad nekünk új életet, hogy valaminek meg kell fogannia. Mi az, ami megfogan? Az Isten igéje. Amikor itt vagyunk, kitesszük magunkat annak a csodának, hogy hallgatjuk az Isten igéjét, és egyszer csak nem tudjuk, hogy hogy, és ez a nagy titok, az Isten ugyanazt az igét, amit lehet, hogy már sokszor hallottunk, egyszer csak a Szent Lelke által megeleveníti, belénk táplálja, és elkezd valami bennünk mozdulni. Tudjátok, én nagyon sokáig jártam úgy templomba, ezt be kell, hogy valljam nektek, hogy én soha nem értettem, hogy miről beszél a lelki pásztor. Én olyan hűségesen jártam templomba, úgy tudtam, hogy mikor kell felállni, mikor kell leülni, az énekeket tudtam, bibliai igéket hittanórán megtanultam, aranymondásokat tudtam, már konfirmációra készültem, és én azt hittem, kedves testvérek, hogy az a természetes, hogy az ember, ha valami nagy dolog történik, és hát ebben a nagy dologban igazából nekünk nem kell semmit sem megérteni, csak ott kell lenni. És nem felejtem el azt a pillanatot, amikor egyszer csak ültem, hallgattam az ige hirdetést, és akkor azt értettem meg, hogy ez nekem szól. Értem most már, hogy Isten beszél hozzám. Addig is értettem, én a szavakat össze tudtam rakni. De kedves testvéreim, nem tudtam vele mit kezdeni. És akkor megelevenedett számomra az Isten igéje. Megtörtént-e már ez a fogantatás? Gondold végig az életedet. Mikor talált szíven az Isten igéje? Pörgess csak végig az életedet. Kedves testvéreim, sokszor úgy bele tudunk szürkülni. Olyan természetesnek tudjuk venni, hogy itt vagyunk. Mint a két gyerek, egy nagyobb meg a kisebb ül az Isten tiszteleten, és megszólal a kisebbik. Ez ahogy ez a tiszteletes beszél, ez unalmas, sugja a másiknak. Mire a nagyobbik nagy bölcsen, maradj csendben, ennek ilyennek kell lenni. Kedves testvérem, ha nem talál szíven az Isten igény, nem ilyennek kell lenni. Az Úr Jézus Krisztus nem összejövetelt akar nekünk. Nem azt akarja, hogy passzívan hallgassuk, hogy letudjuk ezt a dolgot, hanem ő életet akar adni, beszélgetni akar velünk. Szól az Isten, és valami nagy csoda, hogy megfogan az Isten igéje. Na most, amikor megfogan egy gyermek, ott az anyamében, biztos, hogy élő gyermek lesz belőle és megszületik? Nem. Tudjátok, lehet azért tenni, hogy ez a gyermek ne szülessen meg. Sajnos Magyarországon nagyon élen járunk. Ha most az a gyermek mind megérkezne, akiről tettünk, meg tett ez a nép, hogy ne szülessen meg, nem lenne probléma a népességfogyással. Majdnem megduplázódna a mi magyar népünk, ott tartunk számban, amiről csak tudunk. De kedves testvérek, itt ha már kimondom az abortuszt, van lelki abortusz is. Amikor valaki ott van, és érti az Isten igéjét, és szíven találja az Isten igéje őt, és az mindig változást akar hozni az emberbe, és vannak, akik egyszerűen, amikor érzik, hogy Isten át akarja formálni őket, nem mernek el ezen az úton elindulni. Mert ahol Isten elkezd munkálkodni, ott rengeteg dolog nem folytatódhat úgy az életben, ahogyan addig. És ezért vannak, akik inkább végrehajtják a lelki abortuszt. Van, amikor kívülről azt mondják, hogy már téged is beszerveztek, már a te agyadat is átmosták, már te is jössz nekem ezzel a szent szöveggel. Lépten nyomon találkozunk a fiataljainkat, akiket új életre hívunk, akiket megszólítunk és el akarunk indítani az új élet útján. Még egy református iskolában is furcsán néznek rá. Hát mi akar ez lenni, hogy itt ez változtat, és mondjuk nem biztos, hogy akar már puskázni. Mert az Isten elkezdett munkálkodni az életében, és nem akar így előre haladni. És lehetne sorolni, amikor tapasztaljuk, hogy egy élet, el sem tudjátok képzelni, hogy az Alföldön milyen istentelenség van, ahonnan én jöttem. Azt mondjátok, hogy itt is van, hát na, biztos egy ekkora városban is van. Na, de ott vannak olyan települések, ahol 70% a településnek azt mondja, hogy nem is érdekli ez a dolog. Ki mondja, hogy én ateista vagyok. És a maradék 30-at, mire elosztják, hogy mi van velük, alig marad egy pár százalék, aki csak vallásosnak tartja magát, nem hogy valami köze lenne az Isten igéjéhez. Kedves testvéreim, amikor megszerveztük a baba-mama kört, akkor az volt a legcsodálatosabb, mert azért az alföldi emberről azt tudni kell, hogy nagyon egyenes ember, amikor bejött az anyuka, és azt mondta, hogy én nem tudom, hogy mi fog itt történni. Nem biztos, hogy még egyszer visszajövök ide. Az sem biztos, hogy engem ez érdekel. De ki akartam mozdulni, mert a gyerekkel otthon össze vagyok zárva. Egy dolog zavarít engem, hogy az egyház tartja. Azóta, kedves testvéreim, annyira zavartatta magát, hogy az Isten igéje szíven találta. És már nem csak ő keresztelkedett és konfirmált, hanem a gyermekeit is megkeresztelte. Miért? Mert megadta azt a lehetőséget, hogy az Isten igéje szíven találja. De előtte kőkeményen tudta mondani, hogy őt ez az egész dolog nem érdekli. Kedves testvéreim, ne nyugodjunk bele abba, hogy egy csomó istentelen ember vesz bennünket körbe. Nem kell őket gyomorszájba evangélizálnia. De azt igen, hogy tegyünk róla, hogy halljanak az Isten igéjéről. Van az a pillanat, amikor azt sem kell mondani, hogy na akkor gyere templomba. De azt lehet mondani, hogy én megyek templomba az Isten igéjét hallgatni. Lehet azt mondani, hogy olyan erőt merítettem egy-egy ige hirdetésből, egy munkahelyen el lehet mondani unokáinknak, gyermekeinknek, mert nem tudhatod, hogy rajtad keresztül az Isten hogyan szórja az ő igéjét, és hogyan fog valami megfoganni benne. Megfogan az élet. És hogyha azt nem írtjuk ki, az elkezd munkálkodni, kedves testvéreim. És milyen nagy csoda, amikor elkezd gyarapodni az a kis élet. Azt folyton táplálni kell. Annak van egy köldögzsinóra. És tudjátok, hogy lelki köldögzsinóra is szükség van, amikor valaki elindul a hitben. Itt egy gyülekezetben, egy városi gyülekezetben mitől szenvedünk? Nem veszük észre, amikor valakiben megfogan az Isten igéje.
Pedig annak lelki köldögzsinór kellene, hogy jó ideig növekedni tudjon. Mert egyébként a világ az biztos, hogy gondoskodni fog róla, hogy elhaljon benne az Isten igéje.
Tudunk egy gyülekezetként, lelki testvérként, református keresztényként, deszkatemplomi egyháztagként, gondnokként, presbiterként, lelkipásztorként, vagy más gyülekezetből, ha valaki onnan érkezett, tudunk-e ilyen lelki köldögzsinór lenni? Hogy rajtunk keresztül az Isten tudja táplálni azt az életet, ami elindult. Aztán, kedves testvéreim, ez még nem új élet, amikor az Isten ígéje szíven talál bennünket, csak sok minden formálódik az emberben. Amikor elkezd az Isten ígéje munkálkodni bennünk, növekszik valami, és el kell, hogy jöjjön az újjászületés. Az újjászületés az pont ugyanúgy megy végbe, kedves testvéreim, ilyen téren is, mint a földi születés. Én ott voltam mind a három gyerekemnek a születésénél. Hát ezt csak megemlítem, hogy fölkészítettek Debrecenben engem az apás szülésre, mondták, hogy a legtöbb gond az apukákkal van. Gondoltam, mert hát a többiek olyanok. Én hát én ott akarok lenni. Az első gyerek, amikor született, kedves testvéreim, én nem tudom, mi lett rajtam úrrá, csak azt hallottam, hogy elkezd dobogni a szívem, és hallom. Egy nagy melegség elkezdett elönteni, és nem tudtam erőt venni, és azt néztem, hogy most ezt a valami műszert fogom lefejelni, mert arra nincs erőm, hogy a másik irányba elhúzzam magam. A kegyelem az volt, hogy a feleségem úgy megszorította a kezemet, hogy egy jó pár napig hordoztam egyébként az új lenyomatát, és úgy egy pillanatra visszarázott az életbe, 2 másodperc volt, és nem tudtam uralkodni magam, elájultam volna. Na de, annyira belejöttem a dologba, hogy a harmadik gyereknél már azt mondtam, mert a feleségem nagyon gyorsan szült, mondtam neki, hogy azért ne aggódj, mert a nagy baj van, én most már levezetem a szülést. Istennek hála, hogy nem nekem kellett egyébként, és nem volt semmi komplikáció, hát nagy mellénnyel mondtam én ezt. De kedves testvéreim, amit ott megtanultam, az azt, hogy a szülés, a természetes szülés, fájdalommal, és most bocsássatok meg, hogy így mondom, de vérrel jár. Az újjászületés nem olcsó dolog. Az fájdalommal és vérrel jár. Az Isten, aki újjászül bennünket, ő maga viselte a legnagyobb fájdalmat. Neki kell vajudni. És ott a Golgotai kereszten az ő egyszülött fiában kellett vajudni, hogy egyáltalán lehetőségünk legyen arra, hogy újjászülessünk. És milyen döbbenetes dolog, hogy az Isten szenved azért, hogy új élet lehessen. És tudjátok, miközben én nagy bátran mondtam, hogy hát én levezetem a szülést, hát én könnyen beszéltem, mert nem nekem kellett vajudni. Én legrosszabb esetben is csak bábáskodni tudtam volna. És tudjátok, mi lelkészek sem tudunk új életet szülni. Nem lehet azt mondani, hogy tiszteletes, hát maga a szakavatot, hát azért intézze már el, hogy többen járjanak a templomba, meg emberek megtérjenek, nem tudja. Csak bábáskodni tud. Viszont abba ti is tudtok segíteni. Én is tudtam segíteni, nem csak hátráltatni a dolgot, valamikor hátráltatni tudjuk. Belejöttem, és már tudtam segíteni, még egy-két dicséretet is kaptam, hogy amikor már jól csináltam a dolgokat. Te is tudsz segíteni a lelkipásztorodnak a bábáskodásban, hogy új életre jöjjön létre. De ott a szenvedéssel jár. És most nem akarom elbagatelizálni a dolgot, de nem csak az anyának jár szenvedéssel, hanem annak a kis életnek is, aki megérkezik. Így azt tudom nektek mondani, hogy az új élet az szenvedéssel jár. Olyan nincs, hogy valaki, bocsássatok meg, így mondom, hogy ilyen happy kereszténységre ébred. Hogy ó, most már áldjuk, dicsőítjük az Urat, már megtértem. Mert mielőtt megszületünk, az fájdalommal jár. Mi fáj nekünk, kedves testvéreim? Sok minden szorongat bennünket. Most ki kell, hogy mondjak egy szót, amit lehet, hogy itt sokan elviselnek, mert ez a templomba való. De a világ már nagyon haragszik, amikor ezt mondom. Van ez a 3 betűs szó, hogy bűn. Na most, amikor valaki új életet nyer, arra rászakadnak a bűnei. Az felismeri, hogy milyen állapotban van. és az nagyon fájdalmas tud lenni. Az sírással jár, kedves testvéreim, a sírással jár együtt. Ahogyan a gyermek is egyébként fölsír, meg sír anya is, amikor a világra hozza. Az Istennek is sírni kellett, Jézusnak is sírni kellett, siratni kellett Jeruzsálemet, siratni kellett az ő népét, az Ószövetségben is olvassuk, hogy Isten sír. De nekünk is el kell jutni odáig, hogy siratjuk azt az állapotot. De itt azért mondjuk már el, hogy mi a csuda akar lenni ez a bűn. Mert nagyon sokszor, kedves testvéreim, hát azt mondanánk ezzel kapcsolatban, hogy hát én nem vagyok köztörvényes bűnöző, én nem vétettem a PTK ellen, meg a büntető törvénykönyv ellen, sokan erre hivatkoznak. Vannak, akik azt gondolják, hogy a 10 parancsolatot is egy nagyjából betartják, mert mit mondanak? Azt mondják, hogy nem öltem. Megdöbbentem, értelmes, okos emberek voltak köztársasági kitüntetéssel, és arról beszélgettek, hogy a Bibliában nincs benne egyébként, hogy ne hazudj, nem véletlenül, mert Isten tudja, hogy ezt nem lehet megállni, és ezt nem is kéri. Micsoda. Hát azért benne van, hogy ne tanúskodj fele barátod ellen hamisan. Egy kicsit jobban kellene elolvasni. Nem tudjuk egyébként, hogy a 10 parancsolatot se tudjuk betartani. Kedves testvérek, ez megtörtént. Egy magas rangú egyházi ember volt az egyik Isten tiszteleten, és mikor kijött, akkor azon nyomban rágyújtott. És az egyik kedves gyülekezeti tag oda ment és megkarolta. És megszólította a tisztségén, és megkérdezte tőle, hogy hát mikor teszi már le ezt a cigarettát? És ez a Bibliát ismert lelkipásztor, magasrangú egyházi ember olyan könnyedén odavágta, és azt mondta, majd ha benne lesz a 10 parancsolatban, hogy ne dohányozz. Azt mondja, hát nem így, de benne van, mondta, ha jobban eltetszik olvasni, van egy olyan parancsolat, hogy ne ölj. És akkor nagyon-nagyon lepirult ez az ember. Mert hát van önpisztítás is, és most nem szeretnék egy példát kiragadni, tudjuk mi mással is pusztítani az életünket. De kedves testvéreim, nem tudjuk mi betartani az Istennek a törvényét és akaratát, dehogy is. De amikor a bűnről beszélünk, egy dolgot összekeverünk. A bűn az nem egy valamit jelent, hogy te elrontottál valamit az életedben, és az Isten a számon akarja kérni. A bűn az egy állapot, az az Istentől való elszakadottságnak az állapota. És mindannyian úgy érkezünk bele ebbe a világba, hogy Istentől elszakadtunk. Azt mondja az egyik egyház atya, hogy ameddig nem születünk újjá, nem tudunk nem vétkezni. Amikor újjá születünk, akkor kapunk esélyt arra, hogy valamire azt mondjuk, hogy nem. Nem teszem. Addig nem vagyunk képesek arra. A bűn az azt jelenti, hogy állapot, az engedetlenség állapotában vagyunk. Egyszer valaki nekem azt mondta, hogy hát ha ez az állítólagos Isten létezik, akkor mit tehetek én róla, amit számon akar kérni tőlem, hogy hát van ez a bűn kérdés? Hát ki teremtette az embert? Isten. Hát ki teremtett mindent? Isten. Akkor ki teremtette a bűnt? Azt nem Isten. Na, hogy is van ez? Akkor honnan van a bűn, kedves testvéreim? Lenne egy egyszerű kérdésem. Van-e olyan, ugye, hogy sötétség? Hát azt mondjuk, hogy van, mert látjuk. Mi a sötétségnek a mértékegysége? Nincs neki. Nem tudjuk azt mondani, hogy ennyi a sötétség. Világosság van? Van. A fényt azért tudjuk mérni, lumenben legalább. Na most, kedves testvéreim, miért nem mérjük a sötétséget? Mert sötétség az valaminek a hiánya. Minek a hiánya? A fénynek a hiánya. Na most, hol van bűn? Hát ott van bűn, ahol nincs Isten. Hol van Isten iránti engedetlenség? Ahol nincs, ott Isten. Ez az az állapot, amiben benne vagyunk. És az Úr Jézus Krisztus pontosan azért jött, hogy újjászüljön bennünket, és lehetőséget adjon arra, hogy ebből az állapotból kiszakadjunk. Szükséges újonnan születni. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Hogy is van ez? Mi köze ennek a víznek ehhez a dologhoz? Ugye nekünk van a keresztségre egy szavunk, amely egy speciális magyar szó, máshol ez nem jön elő más nyelven. Eredetileg a keresztség szó az azt jelenti, hogy alámerülni. Egyébként így olvassuk a hitvallásainkban is, hogy meg az Isten igében is, hogy az újjászületésnek a fürdője. Az azt jelentette a bibliai értelemben, hogy alámerülök, meghalok, megfulladok a régi életnek, és új életre jövök. És kedves testvéreim,
ezért szükséges nekünk megkeresztelkednünk. De amikor mi megkeresztelkedünk, akkor egy fontos dolgot azért láttunk el, hogy az egy olyan sákramentum, amely jel és pecsét is kiábrázolja, hogy ennek kell végbe menni az embernek az életébe, hogy komolyan vegye, hogy Isten által a régi életét megtagadja, és új életet nyer. Ennek mindenkinek végbe kell, hogy menjen. Hogy ez egy hosszabb folyamat? Természetesen van. Hát a születés is kezdődik a fogantatással, kezdődik az anyamében való formálódással, majd a születéssel, de senki nem mondhatja azt, amikor megszületett, hogy kész ember, és ez már mindent tud. Ó, még mennyi mindent kell neki tanulnia. És hadd mondjam el, hogy amikor valaki újjászületett, viseljétek el, hogy ez az újjászületett ember rengeteg dolgot még hitben is tévesen gondol. Hát egy gyermek, amikor elindul, megszületett és elkezd először gondolkodni, hát először csak mivel van elfoglalva? Azzal, hogy neki jó legyen. Miért szirénázik egyébként? Hát azért, mert mondjuk éhes. És ő állandóan csak enni akar. Ha te állandóan csak arra vagy képes egy gyülekezetbe, hogy az Isten igéjét hallgasd, de nem cselekszel, nem végzel szolgálatot, nem vállalod az Isten ügyét, lehet, hogy már újjászületett ember vagy, de még csecsemő vagy. A lelki táplálékkal táplálkozol, nem baj ez, de azért, ha sokáig valaki csecsemő évekig a természeti életben akkor, és nem növekszik, akkor azzal valami baj van. Ha már régóta csak az Isten igét hallgatod, és nem vállal szolgálatot valahol, valamilyen téren, és itt lehetne sorolni az imádságon át, amit meglátsz egy gyülekezetbe, biztos vagyok benne, hogy a tiszteletes úr mindenkinek tudna adni feladatot. De ha ez nem indul el, akkor lelkileg kiskorúak vagyunk. Az mindegy, hogy 70 éves vagy, vagy 7 éves vagy, lelkileg kiskorú vagy, azt tanítja a Biblia. Kedves testvéreim, van újjászületés, és amikor újjászületünk, ne csodálkozzatok, hogy azok az emberek sokszor maguk körül forognak. Hát egy kicsi gyermek azért forog maga körül, mert még nincs teljes látása. Fölismerték, hogy kicsi korban olyan az embernek a gondolkodása, hogy amikor leül valahova, ami lejtős, és egy labdát fölgurít, akkor meg van győződve, hogy a labda nem azért gurul le, mert gravitáció van, hanem az azért gurul le, mert ő ott van, és az hozzá akar gurulni. Ezt a szakemberek tudják. Ha földob valamit, az nem azért esik le, mert a gravitáció hat rá, hát dehogy is. Hát ő vonza, hát miatta akar az leesni, csak nem sikerült elég közel menni hozzá. Amikor elindulunk a hitben, azt gondoljuk, hogy jó sokáig, hogy rólunk szól az élet. Ezt el kell hordozni egy gyülekezetnek, de segíteni kell nevelni. Aztán, kedves testvéreim, van, és itt be fogom fejezni, hogy nehogy megijedjetek, de kedves testvéreim, amikor valaki újjászületik, az a gond általában, hogy azt várják, hogy akkor ott azonnal minden tökéletes kell, hogy legyen. Nem lesz. Ebben a földi életben azért sok mindent hordozunk magunkkal. Mert amikor új életet kapunk, és most nem szeretném egybe mosni, mert azért van különbség a megtérést és az újjászületést, de hadd mondjam így, leegyszerűsítve, akkor gazdát cserélünk. Most ingatlan vásárlásokban vagyunk. És tudjátok, amikor azt várják, hogy ha valaki megtért, vagy újjászületett, hogy azonnal tökéletes legyen, ez azért sem fog menni, mert amikor megvásárolunk egy ingatlan, mi vásároltunk olyan ingatlan, hogy nagyon rossz gazdája volt. Az kívülről is lepukkant volt az az épület. Addig még nem a miénk volt, hát legfeljebb azt mondták, hogy milyen gazdája van ennek, nem gondoskodik róla. Igen ám, de gondoljátok el, amikor megvettük, és a mi tulajdonunkba került. Hát nem tudtuk azzal kezdeni, hogy rendbe tegyük az ingatlan. És a mi tulajdonunk volt, és azt mondták, hát milyen gazdája van ennek, hát hogy néz ki ez az ingatlan? Igen. De ha eljönnétek most is, megmutatnám azt az ingatlant, amit 3 évvel ezelőtt vettünk, akkor már azt mondanátok, hogy most már van gazdája. Mert le is bontottuk, és udvar lett belőle. De gyönyörű szép lett, de van gazdája. Kedves testvéreim, van, amikor úgy tűnik, hogy van gazdája. Vettünk egy olyan ingatlant is. Kívülről, fú, de szuper volt. Kedves testvérek, gyönyörű szép laminált parketta volt. Aztán, amikor hozzá kellett nyúlni, fölemelték, és kiderült, hogy még rendes szigetelt hideg burkolat sincs alatta. Deszkára volt lefektetve, ki volt mindennel tömködve. Kívül fényes, belül férges. Arra azért vigyázni kell, hogy nehogy csak kívülről eljátsszuk az új életet, és belül gond legyen.
de azt is rendbe lehetett egyébként tenni. Na most, amikor megtörténik az új élet, nem azonnal megy végbe a változás, de előbb vagy utóbb látszódnia kell annak, hogy új gazdája van az életünknek, más, ami atyánk, mert Isten másképpen gondoskodik rólunk. Az meg fog látszani a beszédeden, mert megtisztít, az meg fog látszani a viszonyodon, a családoddal való viszonyodon, és nem ott fog kezdődni, kedves testvéreim, hogy állandóan nyaggatja a másikat, hogy te miért nem jössz már templomba. Kedves testvéreim, megtért egy asszony a gyülekezetünkben, és a férje egy idő után, aki egyébként nem akart Istennel foglalkozni, eljött. És azt mondja, hogy tisztázzuk, nem azért jöttem, mert hiszek Istenben. Nálunk vannak ilyen emberek, letisztázzák először, nehogy megfertőzzük őket. Nem azért jöttem, de kíváncsi voltam arra, hogy mi történik itt, mert az én feleségem soha nem szeretett úgy, mint mióta ide jár. Soha nem volt olyan nyugodt velem, és nem tudott úgy hozzám szólni, és nem gondoskodott úgy a gyerekekről, mint mióta ide járt. És kíváncsi voltam, hogy hol változtatták meg a feleségemet. És mivel nem azzal kezdte, hogy nyaggatta, hanem elkezdte jobban szeretni, már elkezdte érdekelni ez a dolog. Amikor azt mondtam, hogy küldetésünk van nekünk, feladatunk az evangelizációba, ezért nem gyomorszájba küldetést mondtam én, hanem azt, hogy ezzel az újjászületett élettel segíthetünk másokat is. Áldjon meg bennünket, a mindenható Úristen, hogy itt senki ne legyen közöttünk, aki amikor az Isten igéjét hallja, akkor kiveti magából. Merj bátran elindulni, befogadni az Isten igéjét. Végbe fog benned menni az Isten által elvégzett csoda, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki üdvözülni fog, mert tehetünk mi az ellen. De az Isten munkálkodni fog benned. És arra kérlek benneteket, hogy amikor holnap elindultok erre az alkalomra, nem mondom, hogy hoz még egy embert, meg kettőt legalább. De legalább annyit tegyél meg, hogy az üzenetet valakinek átadod. Most postás leszel, jó? Aztán bízd rá az Istenre, hogy mit csinál belőle. Mert, kedves testvérem, sok mindent el lehet érni ebben a földi életben. Lehet előre haladni, sok mindent elérhetünk, karrierünk is lehet. De mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri? Lelkében pedig kárt val. Ez senkivel ne történjen meg. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyán, köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy ma este is szóltál hozzánk az írott igén és magyarázatán keresztül. Segíts minket, hogy ne szóljon igét hiába. Urunk, szeretnénk, hogyha a te igéd megfoganna bennünk, és elvégezné bennünk szent lelked által az újjászületés csodáját. Ha pedig már elvégezted bennünk, Istenünk, add, hogy nehogy lelki kiskorúságban megrekedjünk. Megváljuk bűnbánattal, hogy olyan sokszor nincs erőnk változni. De köszönjük, hogy amit te kívánsz tőlünk, arra nem saját erőnkből kell képesnek lennünk, hanem te teszel képessé bennünket igéd és lelked által. Engedd, hogy ezt mindannyian átéljük boldogan. Urunk, te tudod azt az életet, amiben ott vagyunk, fáradozunk, dolgozunk. Urunk, add, hogy mindenki elgondolkozzon az élet értelmén, és add, hogy rátaláljanak az élet értelmére te benned. Urunk, nélküled csak sodródunk ebben a világban, de a te jelenlétedben megérthetjük, hogy mi a mi feladatunk, és ettől lesz igazán boldog az emberi élet. Könyörülj rajtunk, hogy akik olyan éles szemmel észre tudjuk venni mások életének sokszor a fogyatkozásait, mert könnyebb a másik bűnét vagy bűnös állapotát felismerni, add, hogy meglássuk magunk gyengeségeit is. Urunk, bocsáss meg, hogyha nem fájnak eléggé elrontott dolgaik. De köszönjük, hogy te nem gyötörni akarsz bennünket, de azt igen, hogy ezeket letegyük, és megvalva te benned, elhagyjuk ezeket, és így haladjunk tovább az új életünkben. Urunk, arra kérünk, hogy te áld meg azokat, akik ma itt vannak, hogy a te követeid, postásaid tudjanak lenni. Áld meg őket, hogy a te ígéd úgy munkálkodjon bennük, hogy áldássá legyenek mások számára. Add, hogy átéljék azt a csodát, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Imádkozunk, Urunk, népünkért, Anya Szent Egyházunkért, különösképpen ezért a gyülekezetért, ezért a városért. Urunk, mutasd meg, hogy te ma is embereket tudsz megújítani, mert számodra semmi sem lehetetlen, mert a te számodra minden lehetséges. És Urunk, hogy ebből a csodából táplálkozva, hadd értsük meg azt a csodát, hogy minden lehetséges annak, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük szépen a hirdetett igét nagy tiszteletű úrnak. Mai reggelen őt is, meg még egy-két testvért ezzel az igével bátorítottam. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok? Azért vagyunk itt, mert hisszük, szeretnénk, hogy ez éppen most, éppen ezen az estén induljon el és bontakozzon ki. És aztán mondta azt is nagy tiszteletű úr, hogy az Isten igéje az, ami megfogan, a másik ige ez volt, az Isten országa hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett. Mikor jöttek, akkor beszélgettünk menet közben, és akkor pont ezt mondta a nagy tiszteletű úr, hogy a magvakat hozzuk, az ige magvakat hozzuk, Isten legyen áldott érte, hogy hallhattuk, ő adjon ebből új életet.